68. fejezet. Petronius, hogy Cézárt ne ingerelje, Lügia megszabadulása után a többi Augustianussal együtt követte őt a Palatinusra. Hallani akarta, miről beszélnek ott, különösen pedig meg akarta tudni, hogy Tigellinus nem eszelte ki megint valamit a leány elvesztésére. Igaz ugyan, hogy most már a leány is, meg Ursus is, mint egy a nép védelme alatt álltak, és senki sem emelhetett kezet rájuk, ha nem akart zavargásokat kelteni. Petronius azonban, tudván, hogy a pretoriánusok mindenható prefektusa mennyire gyűlöli őt, feltételezte, hogy miután nyíltan fel nem érhetett hozzá, bármilyen úton, módon igyekezni fog öccsén bosszút állni. Nero haragudott és ideges volt, mert az előadás merőben másképp végződött, mint ahogy szerette volna. Petroniust eleinte látni sem akarta, de az, hidegvérét megőrizve, az arbiter eleganciájé teljes fesztelenségével fordult hozzá. Tudod-e, isteni Cézár, mi járkál az eszemben? Kezdte. Ír éneket a szűzről, akit a világ urának parancsa megszabadít a bölény szarváról, és visszaad szerelmesének. A görögöknek érző szívük van, és biztosra veszem, hogy egy ilyen ének megbabonázza őket. Nérónak minden idegessége ellenére két okból is tetszett az ötlet. Először, mint ének téma, másodszor pedig, mert önmagát, mint a világ nagylelkű úrát dicsőíthette benne. Egy darabig tehát Petroniusra nézett, aztán így szólt. Igen, lehet, hogy igazad van. De illik az, hogy saját jóságomat énekeljem meg. Nem kell megnevezned magad. Rómában úgyis mindenki tudni fogja, kiről van szó, és Rómából eljut a hír az egész világra. És biztos vagy benne, hogy Ahájában tetszeni fog? Polluxra, kiáltotta Petronius. És elégedetten távozott, mert most már nem volt kétséges, hogy Nero, akinek egész élete abból állt, hogy a valóságot az irodalmi ötletekhez alkalmazta, nem mond le erről a témáról, és ezzel megköti Tigellinus kezét. Ez azonban mit sem változtatott azon a szándékán, hogy Viníciust azonnal eltávolítja Rómából, amint azt Lügia egészségi állapota lehetővé teszi. Mikor tehát másnap megpillantotta, így szólt. Vidd el őt Szicíliába. Történt valami, ami miatt Cézár részéről semmiféle veszedelem nem fenyegeti, de Tigellinus még a méregtől sem riad vissza, ha nem is miattad, hát miattam, mert engem gyűlöl. Viníciusz elmosolyodott. Lügia a bölény szarvain volt, és Krisztus mégis megszabadította. Ezért áldoz neki hekatombát, felelte Petronius a türelmetlenség némi árnyalatával, de ne kívánt tőle, hogy másodszor is megszabadítsa. Nem emlékszel, hogy fogadta Aeolus Odysseust, amikor az visszatért hozzá, és másodszor is kedvező szeleket kért tőle? Az istenségek nem szeretik az ismétléseket. Amint visszatér egészsége, felelte Vinicius, elviszem Pomponia Grécinához. Azt annyival is helyesebben teszed, mert Pomponia betegen fekszik. Aulusék egyik rokonától, Antisztiusztól hallottam. Itt az alatt olyan dolga fognak történni, hogy rólatok teljesen megfeledkeznek, márpedig a mai időkben azok a legboldogabbak, akikről megfeledkeznek. Fortuna legyen számotokra, télen nap, nyáron pedig árnyék. Azzal Viníciust magára hagyta boldogságával, ő pedig Teokleszhoz sietett, hogy kikérdezze Lügia egészsége és élete felől. A leány már túl volt minden veszélyen. A börtönbeli lázbetegség annyira elgyengítette, hogy a föld alatti odúban megölte volna a dohos levegő és a sok kényelmetlenség, de most nem csak kényelem, hanem egyenesen fényűzés közepette a leggyöngédebb ápolásban részesült. Két nap múlva Teoklész utasítására már gyakran kivitték a villa kertjébe, és órák hosszat ott is maradt. Vinicius kökörcsinnel és főleg Irisszel díszítette fel a gyaloghintót, hogy Aulusék házának átriumát juttassa eszébe. A terebélyes fák árnyékában egymás kezét fogva gyakran elbeszélgettek régi fájdalmaikról és félelmeikről. Lügia megmagyarázta, hogy Krisztus szándékosan azért vitte keresztül Viníciust azon a sok szenvedésen, hogy megváltoztassa és magához emelje lelkét, az ifjú pedig érezte, hogy ez igaz, s hogy nem marad benne semmi a régi patriciusból, aki nem ismert más törvényt, mint a saját szenvedélyeit. De visszaemlékezésekben nem volt semmi keserűség. Mindketten úgy érezték, hogy hosszú évek múltak el fölöttük, és az egész borzalmas múlt már messze mögöttük van. Közben pedig olyan békesség töltötte el szívüket, amilyet eddig sohasem éreztek. Egy nagyon boldog új élet közeledett feléjük, és vonta őket magához. Cézár tombolhatott Rómában, és rémülettel tölthette el az egész világot, ők százszorta erősebb oltalmat érezve maguk fölött, nem féltek már sem haragjától, sem őrjöngésétől, mintha már nem is lenne életük és haláluk ura. Egyszer napnyugta körül meghallották az oroszlánok és egyéb vadállatok ordítását, mely a távoli viváriumokból hallatszott oda. Valamikor ezek a hangok rémülettel töltötték el Vinícius, mert rossz jelnek vette őket. Most mosolyogva néztek egymásra, aztán mindketten az alkonypír felé emelték tekintetüket. Lügia, mikor még gyengélkedett és jártányi ereje sem volt, néha elszunnyott a kert csendjében, Vinícius pedig ott maradt mellette, és az alvó leány arcát fürkészve önkéntelenül eszébe villant, hogy ez már nem is az a régi Lügia, akivel Aguluszéknál találkozott. A börtön és a betegség valóban kicsit elhomályosította szépségét. Mikor Aulusziknál járt hozzá, meg mikor elment, hogy Miriam házából elragadja, Lügia gyönyörű volt, mint egy szobor és mint egy virágszál egyszerre. Most arca szinte áttetszővé vált, karja sovány lett, testét lefogyasztotta a betegség, ajka sápadt, még talán a szeme sem volt olyan kék, mint azelőtt. Az aranyhajú Euniké, aki virágokat hordott neki és finom takarót, hogy lábát azzal takargassák be, olyan volt mellette, mint egy ciprusi istenség. Petronius, az esztéta, hiába is kereste benne a régi kívánatos szépségeket, és vállat vonva elgondolta magában, hogy ez az elíziumi mezőkről jött árnyék bizony nem érte meg azt a sok fáradtságot, kint és szenvedést, amelyek majdnem kiszívták Viniciusból az életet. De Vinicius most már Lügia lelkét szerette, mégpedig annál jobban szerette, és mikor majlette virrasztott, úgy érezte, hogy az egész világ fölött őrködik.